Én nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ünnepi úrvacsorai istentiszteletünkön, és szeretnék ezen a módon is, ebben a formában is elnézést kérni, hiszen itt egy programváltozás volt. Holló Pétert helyettesítem ezen a mai alkalmon, akinek az a megtiszteltetés jutott, hogy Svájcban és Bajorországban élő volt és jelenlegi testvéreinket látogatja ezen a héten. Nagyon szívesen elfogadtam ezt az úrvacsorai istentiszteleti szolgálatot, hiszen mindannyiunknak egy örömünnep az úrvacsora. Mindannyiunknak nem csak pusztán egy emlékezés, nem csak pusztán lehetőség arra, hogy közösségünk legyen egymással, nem csak lehetőség arra, hogy hallgassuk Istennek a beszédét, az Istennek az igéjét, hanem lehetőség arra, hogy közösségre lépjünk Jézus Krisztussal, hogy ez a közösség megerősödjön, hogy az előttünk álló időszakban bátorítson és vezessen bennünket az egyre fokozódó és egyre nehezedő körülmények közepette. Mai alkalommal egy természeti képként szeretném bemutatni Jézus Krisztus szolgálatát. Ugye valószínűleg mindannyian meglepődtök, hiszen egy úrvacsorai istentiszteleti szolgálatnak Jézus Krisztusról kell szólni. Én mégis most egy Jézus Krisztusra utaló, a Szentírás egy jelképes kijelentésével szeretnék körbejárni, szeretném ennek az értelmezését, ennek a jelentését veletek közösen átvenni. És a végére valószínűleg mindannyian érteni fogjátok, hogy egy úrvacsorai szolgálat keretében miért is beszélünk az életnek fájáról. Ugye ennek arról az életnek fájáról, amelyet a szombatiskola keretében idézve nagyon szépen, boldogságosan rögzítettünk az elménkbe, hogy az Isten trónusától folyó életnek, az Isten trónusától folyó az életnek vizének és az életnek folyónak két partján ott van az életnek fája. Ugye egy csodálatos kép, amelyet rögtön magyarázni kell. Hiszen hogy lehet egy fa, ami a tónak a két oldalán van? Ugye? Tehát rögtön egy kérdés, amely magyarázatra szorul, és egy olyan csodálatos dolog, amikor az embernek lehetősége van a profétálás lelkén keresztül, Ellen White szolgálatán keresztül értelmezni ezeket a kérdéseket, hogy lehet egy fa, hogyha két törzse van. És Ellen White a legelső látomásában írt erről, amikor beszélt arról, hogy mit is látott az Isten trónusától folyóvíznek a két partján, ahol leírta azokat a képeket, amelyet a Szentírás és a maga szavából elénk tár, és ő csak ennyit írt, hogy a folyó két oldalán egy-egy fatörzs állott, tiszta színaranyból. Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint oda tekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fává egyesülnek azok. Így állt az életfája az élet folyamának mind a két partján. Ágai arra felé hajlottak, ahol mi állottunk. Szeretnék majd beszélni arról is, hogy ez az életfája miként testesíti meg Jézus Krisztust, és miként testesíti meg a Jézus Krisztusnak a beszédét. A kiinduló igénk az Mózes első könyve második fejezet 9. verse lenne, ahol a Szentírás beszél arról az édeni állapotról, amelyet maga a világ megváltója, a világ teremtője és a fenntartója hozott létre. Hiszen azt olvashatjuk Mózes első könyve második fejezet 9. versében, hogy nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset, eredelre jót, és az életnek fáját, a kertnek közepette, és a jó és a gonosz tudásának a fáját. Én most három fát idéznék föl, de először is csak arról szólnék, hogy mit jelent az, hogy tekintetre kedves fa. Nem fogunk leragadni, csak mégis egy apró momentum, hogy mit nevez a Szentírás tekintetre kedves fának. Ugye mi nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy a kertnek, a kertészkedésnek nincs jelentősége az életünkben. Aki folyamatosan végez kerti munkát, pontosan tudja, hogy milyen nemesítő hatása van. az emberi lélekre, az ember kifejező készségére, az ember kitartására, a más élőlény, növények, állatok iránt mutatott szeretetre való késztetés, és még lehetne sorolni, mennyi mindent kapunk. És ugyanezt fejezzük ki, amikor az úgynevezett díszfákkal, díszcserjékkel foglalkozunk. Ugye nagyon sokan mondják, hogy ennek semmi értelme. Szentírás mit mond? Azt mondja, tekintetre kedves. Ugye? Egyszerűen szép. És nektek olyan áldásos dolog, amikor jöttem ide, és a Gödöllőnek ez a régi kertes része, kertházas része, rengeteg szép fát tartalmaz. Itt egy 5 percre félre is álltam itt egy szomszédos utcában, és néztem a gyönyörű fáknak a gyönyörű koronáját. Most el tudjuk képzelni, amikor az ember gyönyörködik, 21. században, a bűn történelmének a 7. évezredében gyönyörködik bizonyos fákban, akkor milyen lehetett az az édeni körülmények között. És úgy folytatja, hogy nem csak díszfák és díszcserjéket telepített, hanem eledelre jót is. És ezt most nem magyarázom, hiszen nem is kell magyarázni, viszont ebben a kertben ott volt a jó és a gonosz tudásának a fája, amelynek a történetét ismerjük, Ádám és Éva hogyan esett el, ennek a fának a gyümölcsét magához véve, és aminek közepette ugye az lett a következménye, hogy távozniuk kellett ebből a kertből, és lett még egy nagyon fontos következménye. Ez pedig az, hogy Ellen White elmondása szerint az életfáját az Isten átültette a földről a mennyei körülmények közé. Milyen furcsa, még arra is gondol, hogy az életfája, ami bibliai kifejezésekkel mit ad az embernek? Azt mondja, hogy győzedelmesnek enni adok az életfájáról. Vagy azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezetében, hogy a levelei a pogányok gyógyítására valók. És ilyen szempont majd érteni fogjátok, hogy miért is van keresni valója az életfájának a felidézésének egy úrvacsorai szolgált keretében. Azt mondja, a levelei pogányok gyógyítására valók. Ugye nem pusztán fizikai gyógyításra gondol. Tudjuk jól, hogy nagyon sok gyümölcsfának és nagyon sok díszfának a levele különböző betegségeket gyógyít. De majd látni fogjuk a gondolatmenet közepén a vége felé, hogy az életfája, illetve ki is lehet mondani talán most is, az életfája az nem más, mint maga Jézus Krisztus. És ezt nem a magam logikája kapcsán, Ellen White-ra hivatkozva tudom kimondani. Igen, sokan mondják, a Szentírás nem mond ilyet. Igen, a Szentírás nem mond ilyet, viszont a prófétaság lelke igenis kijelenti. És hogyha belegondolunk abba, hogy az élet fájának, amelyet elemet még arra is gondolt, amely a mennyből visszalóg a földre, és élhetünk az élet fájának levelével. Aki szándékozik élni Jézus Krisztus gyógyító hatalmával, az valójában egy szemléltetve nem tesz más, mint az élet fájának a levelét fogyasztja, hogy meggyógyuljon, ne csak fizikailag, hanem meggyógyuljon lelkileg is, hogy a közössége helyreállja Jézus Krisztussal, a világ megváltójával. Ugye azt olvashattuk, hogy boldogok azok, még talán ezt az igét felidézem a Jelenések könyve 22. fejezet 14. versében, egy gyönyörű szép boldog mondás, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet, joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon, a városba. Ugye az élet fájához való jog, az egy boldogság. Most gondoljuk el, hogy milyen boldog érzés Jézus Krisztus nem látva. A Jézus Krisztus a szigorúan véve, fizikai közelségben, fizikai kapcsolatban nem léve közösséget ápolni. Azt mondja, jogunk van Jézus Krisztussal közösségben élni, amennyiben rendelkezünk azzal a boldogsággal, amelyet akkor érhetünk el, amikor nincsenek embertársaink és az Istennel szemben elrendezetlen kapcsolataink. Az úrvacsorának ez lenne a legfontosabb célja. Az úrvacsora nem akkor éri el a tetőpontját, amikor magunkhoz vesszük a szentjegyeket, megmossuk egymás lábát. Nagyon fontos üzenet. az úrvacsora akkor éri el a tetőpontját, amikor úgy jövök el erre az ünnepre, hogy nincsen emberek és Isten előtt elrendezetlen kapcsolatom és elrendezetlen bűnöm és hibám. Csodálatos dolog, amikor az ember megkapja ezt a pecsétet. Igen, az élet fájához járulhatsz, mert nincs, ami elválasszon az élet fájától. Nem jártál úgy el, mint Ádám és Éva, hogy megfosztatott az élet fájához. Ők is elnyerhették az élet fájának az áldását, miután? Miután egy helyettes áldozattal éltek. Ugye Jézus Krisztus nekünk ez a helyettes áldozat. Drága testvéreim, mit nyerhetünk az élet fájától? Mik azok a körülmények, amelyet Jézus Krisztuson keresztül a miénk lehet, és amelyet így az úrvacsorán keresztül elnyerhetünk? Azt olvashatjuk például Példabeszédek könyve 3. fejezetének 17.-18. versében, hogy az ő utai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Élet fájája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. De milyen csodálatos, azt mondja, az ő útjai, az Istennek az útjai gyönyörűséges utak. Minden ösvénye békesség. Kérdezem én, amikor Ellen White egyértelműen beazonosítja az egyik bizonyságtételükbe, hogy számunkra az Isten szava, (2), az élet fája. Ugye? Tehát milyen gyönyörű képies kifejezés, amikor arról beszél, hogy az Istennek beszéde, az Istennek a kinyilatkoztatott igazsága, amelyet mindannyiunk egy olyan boldogságos korszakban vagyunk, hogy korlátok nélkül a kezünkbe vehetünk és tanulmányozunk, azt mondja, ez nem más, mint az Isten beszéde, az élet fája. És azt mondja, az élet fája, az mit ad az embernek? Gyönyörűséget. Mert megismerhetjük az Isten útját benne. Bocsássatok meg, nagyon drámai dolgokról beszélgettünk. Volt, aki meg is hatódott a délelőtti szombatiskola keretében, mert annyira ünnepélyes korszakban élünk. Drámaian, hogy is mondjam, bántó, drámaian gonosz, de mégis minél inkább növekszik a gonoszság, annál inkább megnövekszik az Istennek a kegyelme. Ugye szokták mondani, hogy a megváltottaknak az a világtörténelem éjféle, az a bűnös embereknek a dele. Micsoda feszültség, nem? Ugye éjfél, tehát várjuk a hajnalt, várjuk Krisztus eljövetelét, ugyanez a pillanat másoknak dél. Élnek, boldogok, és ünnepelnek. Iszonyú kettősségben él a világ, és ezt a kettősséget megélni, ezt megérteni, elhordozni, ez nagyon nehéz. És ehhez szükség van az élet fájának, a levelének az elfogyasztására, hogy az Isten útjait megismerve mi azokat ebben a gonosz világban is gyönyörűségesnek tartjuk. És minden ösvénye békesség. Nem tudom, drága testvéreim, milyen kell ez a békesség? Tudjátok, nagyon sok gyülekezetbe járok. Ugye a tisztemnél fogva is. És én nagyon szomorú vagyok, amikor az Isten igazságát birtokolva, az Isten kinyilatkoztatott beszédét értelmezve, és azt kell mondjani, hogy igen, magas szinten értve, azt művelve, az Isten közelében tartózkodva, hogyan tudjuk embertársainkat nem szeretni és nem tisztelni? Miért a miénkhez? Nem az lenne a legfőbb üzenete az úrvacsorának, és nem az lenne a legfőbb üzenete az Isten beszédének, az elsajátításának, hogy megszűnnek a békétlenségek ember és ember között. Ugye törvényszerű lenne, hogy testvérek között ilyen ne is legyen, de ember és ember között. Tudok-e haragudni? Ne haragudjatok, ezt muszáj elmesélnem, mert engem is meglepett a reakciója az illetőnek. Egy nagyon távoli helyen, ugyanis Soltvadkertem lakom, és Nyíregyházára mentem úrvacsorát osztani majdnem egy évvel ezelőtt. És hazafelé jövet a 31-esen egy kamion leszorított a szalagkorlátra. Ugye, tényleg Isten csodálatos kegyelmén múlt az, hogy nem lett belőle tragédia. És amikor félreálltunk, és elkezdtük intézni a papírokat, meg minden, már harmadik órája intézzük a dokumentumokat, és egyszer megszólal a sofőr. Ön hogy tudja ezt ilyen nyugodtan kezelni? Szombat délután. És én csak azt tudtam mondani, hogy magam se értem. Mert nem olyan vagyok. Nem tudom, értitek-e, hogy az embert, az Isten beszéde érkezve egy úrvacsoráról, bármilyen trauma is ér, békességre készteti. Békességet tud elhordozni. Ennek a békességnek kellene a miénknek lenni minden úrvacsora után. Minden úrvacsorára felkészülve el kellene jutnunk erre a békességre. Mert az élet fája levelének a gyógyító hatalma többek között ebben is megnyilvánul. És hogyan folytatja? Az mondja, az élet fája ez azoknak, akik megragadják és megtartják, azok boldogok. A harmadik, tehát gyönyörűséges az ő útja, békességes, és azt mondja, boldogok. Ne horoljatok, ebben a világban a legnagyobb hiánycikk micsoda? A boldogság. Ugye? Tehát aki békes, az boldog is. Ugye? Tehát ezek egymásra épülnek. Azt mondja, hogy gyönyörűséges az Isten útja. Ugye látva ezeket a, hogy is mondjam, profétikusan megvalósuló sötét felhőként az egész emberi civilizációt nyomasztó körülményeket, azt mondani, hogy nekem gyönyörűséges az Úrnak útja, és ebben a nagyon kétféleképpen megítélhető életkörülmények között elnyerni a békességet, és még ilyen körülményeknek boldognak is lenni, ez másképp nem lehetséges, csak az életnek fájának, a levelének az elfogyasztása. A Jézus Krisztusa az élet fájával való élés biztosíthatja mindannyiunk számára azt, hogy milyenk legyen. Hiszen az igét magunkhoz venni, az egy csodálatos tapasztalat. Ugye mindannyian tudjuk jól, hogy megtapasztaltuk már az életünknek egy korábbi fázisában, amikor mindenféle szkepticizmus, illetve kétségek közepette meghallgattuk az első ige hirdetéseket. Ugye, és egyszer csak azt tapasztaltuk az életünkben, hogy ahogy Pál apostol is mondja, hogy voltunk sötétségben. Ugye azt mondja, mert voltatok régen sötétségben, most pedig a világosságban vagytok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Mondja az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezet 8. versében. Voltunk sötétségben, most pedig világosságban vagyunk. Drága testvéreim, van annál nagyobb világosság, mint élni azzal a gyógyító hatalommal, amit az életnek fája Jézus Krisztus biztosít az ő igéjén keresztül, és az ő áldozatán keresztül. Tehát kimondtuk már azt a hálát, hogy Istenem, minden gyarlóság és minden nyomorúság ellenére köszönöm, hogy fenntartod ezt a világot. Például nem tudom, belegondoltatok, értékelitek-e azt, hogy mennyit küzdünk a gombás betegségek ellen a kertekben, mert óriási a légkörnek a párája. De belegondoltatok-e, hogy ez az óriási pára, ez milyen mértékben óv bennünket a napkáros sugárzásától? Ugye? Tehát egyrészt küzdelem, másrészt az Istennek az óvó kegyelme, hogy van még kegyelem időt. Hogy megérteni az Istennek az eszközeit, és ezeket hálásan fogadni. Azt mondja, most pedig világosságban vagytok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy is járjatok. Ugye, egy felhívással zárja Pál apostol, mint világosságnak fiai, úgy is járjatok. És számunkra az élet fájával való élés biztosítja számunkra azt, hogy mint a világosság fiai, úgy járjunk. Miénk általában? Ugye nem mindig tudjuk megvalósítani az életünkben azt, hogy mint a világosság fiai, úgy járunk. Ott vannak azok az apró kis gyarló szösszeneteink az életbe, amelyek lelepleznek bennünket, hogy te kereszténynek mondod magad, fújod a proféciákat, és mégis ezt teszed. Ugye ilyenkor az ember lelepleződik önmaga előtt is, és lelepleződik az Isten előtt is, és olyan jó lenne, drága testvérem, megerősödni úrvacsorától úrvacsoráig abban, hogy mint a világosság fiai úgy járjunk. Ezt adja nekünk az életnek fája, ezt adja nekünk az élet fájának a gyógyító hatalma. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az élet fájából ered az élet. Ugye nem nehéz összekapcsolni azt, hogyha Jézus Krisztus az élet fája, és tudjuk azt, hogy ő az élet megteremtője, és ő az élet fenntartója, akkor a mi életünk is tőle ered. Van egy csodálatos ige a Szentírásban, a Korintus beliekhez írott levél, negyedik fejezet, 10. verse, erről megérne egy önálló istentiszteletet tartani, de csak az első részét szeretném idézni, ahol azt mondja nekünk a Szentírás, hogy mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete látható legyen a mi testünkben. Hogyan értsük ezt, hogy mi mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát? Hogy lehet a testünkben hordozni az ő halálát? Ugye nem túl bonyolult kérdés, csak gondoljatok bele azt, hogy hogyan lehetséges magunkhoz venni az Úr Jézus testét és az Úr Jézus vérét jelképező szent jegyeket. Ugye mindenkor magunkban hordozzuk. Ezek a szent jegyek pont erre ezt üzenik, hogy nem lehetne életem saját jogom alapján. Az életem azért van, mert ő valamikor az életét adta azért, hogy én élhessek. Hogy kapjak lehetőséget az örök életre. Hogy kapjak lehetőséget arra az örök életre, amelyre való alkalmasságomat ebben a néhány évtizedben kell az Isten fiába vetett hit által bebizonyítanom. Drága testvéreim, egy csodálatos üzenet. És azért kérdéses ennek az igének a felidézése, mert testünkben itt nem a szárk szó szerepel, itt a szóma szó szerepel. Tehát itt a hústestünkben hordozzuk a Jézus Krisztust. És ez kötelez bennünket. Az élet fájának a levelének a magunkhoz vételén keresztül az Isten alkalmassá tesz bennünket arra, hogy az életünk során Jézus Krisztust a testünkben hordozzuk. De ez hogyan lehetséges, hogy látható legyen a mi testünkben a Jézus Krisztus? Hát az, hogy úgy cselekedjünk, úgy beszéljünk, úgy szolgáljunk az emberekért, minthogyha Jézusként járnánk körbe. Drága testvéreim, egy csodálatos üzenet a Szentírásnak, az élet fájának a jelképe. És például az élet fájának a jelképes jelentését üzeni számunkra János Evangéliuma első fejezet 4. verse is, ahol annyit mond, hogy ő benne van az élet, és az élet volt az emberek világossága. Nem ugyanarról beszél, amit az előbb elmondtam az élet fája kapcsán, hogy tőle kapjuk az életet, tőle nyerjük az élet lehetőségét, és az életnek a világossága is tőle származik. Ugye a János evangéliuma elején ugye bemutatkozik Jézus Krisztus, hogy ő az élet. És nem tudom, hogy tisztában vagyunk-e vele, hogy értékeljük-e ezt az életet. Ugye nagyon sokan, minél sokadik X-et számoljuk az évszámaink mögött, annál inkább mondjuk, hogy hát ez nagyon gyorsan véget ért. Ugye az ember már lassan ott van, hogy zárszámadást kell tartani. Ugye, és ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy valójában ez egy átmeneti állapot. Hogy boldogan kezelnénk azt, hogy volt egy lehetőségem, az Isten bemutatkozott, mint életfája. Az Isten bemutatkozott nekem, megismerhettem, egyre mélyebben ismerhetem. És ad nekem majd egy örök életet, hogyha hitben hordozom a szívembe, ad nekem egy örök életet, amiben lehetőségem van egészen mélyen megismerni az ő személyiségét. Szinte ez a néhány évtized mire elegendő? arra, hogy fölébressze az érdeklődésünket. Ugye? Hogy felébressze az érdeklődésünket, hogy ki is az a személy, aki ezeket a kijelentéseket tette. Ki is az a személy, aki az életét adta, hogy megváltson engem. Ki is az a személy, aki elszenvedett mindenféle kínzást, és elszenvedte a számkivetést, hogy bűnösök közé számláltatott. Ki ez a személy, aki ezt az emberi elmével fel nem fogható áldozatot hozta mindannyiunkért? Drága testvéreim, én azt hiszem, hogy az élet fájával élni, az egy lehetőség. Az élet fájából való élés az örök életben is egy csodálatos lehetőség. Én azt hiszem, hogy nincs a keresztény ember számára nagyobb áldás, mint Jézus Krisztussal való közösséget ápolni. Úgy ápolni a közösséget, mint ahogy ő a Galileai válságnál javasolta a benne hívőket. Hiszen a Galileai válságban mi hangzott el? Én vagyok az életnek ama kenyere. Milyen furcsa, azt mondja, ő, aki adja az életet, ki jelenti? Ő az életnek kenyere. Ugye amikor követelték azt, hogy a mi atyáink mannát kaptak a pusztában, Jézus Krisztus erre mit válaszolt? Én vagyok az életnek a kenyere. Fogyasszatok engem. Éljetek azzal az igével, amelyel megismertetlek benneteket. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik. Aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Megint ő az, aki az életet adja most kenyér formájában. Ő az, aki az életet adja egy életfája formájában. Ő az, aki az életet adja egy szamária asszonya folytatott beszélgetés keretében, az ölök életre buzgó víznek forrásaképpen adja az életvizét. Kínálja az életvizét. Azt mondja, ha tudtad volna, hogy ki az, aki adja, te kérted volna. Ugye? De és a mi emberek, amikor látjuk az Isten fiának ezeket az egyértelmű megnyilvánulásait, hogy éljetek az élet ajándékával, ingyen adom nektek. Milyen furcsa, a Galileai válság környezetében a mind a széles sokaság, mind a zsidó tanítók és írástudók, sőt, még a szélesebb tanítványi kör is megbotránkozott Jézus kijelentésében, amikor azt mondta, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak élete van. Ugye, és megbotránkoztak, és ne rúgjátok, teljesen érthető okoknál fogva botránkoztak meg. Hogyha szó szerint értjük, hát mit jelentett az, hogy egy beszél hozzám egy személy, egy tanító, még nem ismerem, hogy ő az Isten világ megváltója, és azt mondja, egyem a testét és igyem a vérét. Ugye ez értjük, hogy mennyire profán kinyilvánulás, megnyilvánulás és kérés, és amikor a tanítványok ki is fejezik, ugye a János tanítványok ki is fejezik azt, hogy kemény beszédek ezek, kicsoda tudja elhordozni, akkor mondja, hogy ezek a beszédek lélek és élet. És ennek ellenére mindenki hátat fordít. Hátat fordítottak minek? Az életnek. Hátat fordítottak az élet fájának. Hátat fordítottak annak, aki a megnyugvást, a békességet és a boldogságot tudja számukra adni. Egészen a szűk tanítványi kör volt az, aki kifejezte. Mit mondott? Mit mondott Péter? Ugyan hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Drága testvéreim, amikor arról beszélünk, hogy életfája, amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus személyesíti meg az életfáját, amikor arról beszélünk, hogy az életfája jelképeképpen magunkhoz vehetjük azt a gyógyító levelet, amelyet Jézus kínál, akkor miért is mondhatnánk más, mint amit Péter mondott? Hova mehetnénk? Oda megyünk, és ott érezzük jó magunkat, és ott vagyunk boldogok, ahol az örök életre buzgó víznek kútfeje él. Ahol megkapjuk azt a kenyeret és azt a vizet, amely eljutathat bennünket ilyen, hogy is mondjam, nehezen feldolgozható világi körülmények között is a megnyugvásra, a békességre és a boldogságra. Drága testvéreim, gondoljátok majd végig otthon is, az élet fájának az üzenetét. Egy olyan jelkép, amellyel nem sokat foglalkoztunk eddig. Nem a Szentírás azonosítja be, maga Ellen White azonosítja be. És mi ennek kapcsán, ennek a jelképnek a használata kapcsán egy kicsit egyszerűbben láthatjuk Jézus Krisztusnak az áldozatát és szolgálatát. Egy kicsit szemléletesebben vehetjük el azokat a körülményeket, amelyeket megígért mindannyiunk számára. Hiszen az efézusi gyülekezetben azt mondta, hogy a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról. Ezt tudjuk képzelni, tehát hogy mit jelent az, hogy ember, ha szembefordulsz a gyarlóságaiddal, a gyengeségeiddel, akkor tied az élet fájának minden áldása. Vagy az, hogy a levelei a pogányok gyógyítására valók. És a végén az, hogy joguk legyen az élet fájához, hogy bemehessenek a kapukon a városba. Aki magához veszi az életfájának levelét, aki hisz Jézus Krisztusban, hisz a Jézus Krisztus jelképező életfájának a gyógyító hatalmában, annak joga van bemenni a városba. Annak joga van bemenni abba a városba, amelyet az Isten épített mindannyiunk számára. Amelyet az Isten épített, és minden kapuja egy-egy apostolnak a nevét hordozza. És egy olyan városba, amely a világ megváltójának a földre érkezése után ezer év múlva le fog szállni ide a földre. És ahogy tanultuk a délelőtti szombatiskolában, el fog hangzani ezt, hogy bevégeztetett, befejeztetett, elvégeztetett. Én kívánom azt, hogy az életfájának a tanulsága, az életfáján keresztül Jézus Krisztust egy kicsit jobban, szemléletesebben megismerve, megértve, és magunkhoz véve a szent jegyeket, és megmosva egymás lábait, elnyerhessük azt, amely a Szentírás ígéretei alapján a miénk. Gyönyörűségesen hallgassuk az Úr beszédét, és minden ösvényét békességesnek tartsuk, és akik megragadják az élet fájának ígéretét, azok elnyerik azt a boldogságot, amelyet csak az Istentől nyerhetünk el. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez az úrvacsorai alkalom gondolkoztasson el bennünket, és vágyjunk a következő úrvacsorára. Vágyjunk arra, hogyha két úrvacsora között szükségünk van elmélyedni Jézus Krisztus gyógyító hatalmában, akkor jelképesen igényeljük a mennyiből a földre lógó életfájának ágáról egy-egy levelet, hogy meggyógyuljunk. Kívánom ezt a természetes gyógymódot mindannyiunknak. Amen.